Érden nincs is, mozi. Az egész műsor hazugság. Engem nem vernek át.
Filmszerész az Érdefem 101.3-on. Minden csütörtökön este 8-tól.
Azt hiszik, most jöttem le a falvédőről?
Köszönjük a kedves hallgatókat. Ez a Filmszerész ismételten.
Hurrá, hurrá, hurrá.
Hurrá, igen, visszatértünk, és hát stílszerűen rögtön az új év elején. Hát sajnos rossz hírrel. Szia, Gellért.
Szevasztok,
kérdezem, hogy vagy, legyünk túl azon a formulán, hogy vagy.
Nem meg azért, vagyok, nem érdekel, nem... igyekszem még jobban lenni.
Jó, helyes. Örülünk, hogy ismét itt vagy, meg hogy újraindult a Filmszerész, és sajnos egy nagyon rossz hírrel kezdjük ezt a visszatérést, mert hogy hát ezt nincs befolyásunk arra, hogy mik történnek a világban, és hát itt hagyott bennünket egy legenda.
Így van, meghalt Benedek Miklós kedden, és... Hát most elárulhatjuk, mert nincs ebbe sem szégyelnivaló, sem titok, hogy nem mindig csütörtökön vesszük föl az adást, tehát nem tudjuk, hogy csütörtökig még mi fog történni, mert most 2024 tényleg úgy néz ki, én azt hiszem észre, hogy szinte minden napra jut valaki.
Hát igen, igen.
Úgyhogy, és hát ez meg egy különösen nagy veszteség, mert Benedek Miklós halála, azt gondolom, hogy a magyar színjátszáson van, magyar filmtörténet egyik legelegánsabb, legszebben beszélő, legizgalmasabb stílusú színészéről van szó, aki a Katona József Színház alapítói között is ott volt, számos filmben szerepelt, általában egyébként karakterszínészként, tehát főszerepet ritkán kapott, játszott, most tényleg csak fejből mondom, nem néztem meg a filmográfiáját, de a Pogány Madonnában is.
Én nem mertem mondani, nem tudtam, hogy az
játszott.
Mekkora.
Az abszolút olyan film, amit szoktak vele kapcsolatban emlegetni, de egyébként is sok filmben jelent meg. Hangilag, amit a legtöbben ismernek tőle, az nyilvánvalóan a Macskafogó.
Igen.
Ami hát egy olyan szinkron alakítás, amit szerintem 200 év múlva is fogunk emlegetni. Nehéz sorsú emberről beszélünk, aki ugye néhány éve elveszítette a fiát is, aki többszörös olimpiai bajnok vízilabdázó
Benedek
volt.
Benedek Tibor, igen.
A Benedek Tibort, és hát bár nemzetszínésze lett, és hát most lett nemzetszínésze egyébként, nem olyan nagyon-nagyon régen, sokkal hamarabb meg kellett volna neki adni ezt a formális kitüntetést is, mert igazából szerintem ő mindig a nemzetszínésze volt. Szerintem már színpadon sem kapott tehetségéhez, vagy életútjához méltó szerepet mindig, mert azért kapott párat. Nem tudom, ő is szerintem azon színészek sorába tartozott, akivel kapcsolatban nagyon jó volt az a tudat, hogy él. És azért hát 77 éves volt, az még nem annyira nagyon.
Hát ahhoz képest egyébként
nagyon sok.
Nem olyan sok, de hogy egész jól tartotta magát. Én nem tudom, hogy ő, ugye nyilván nem vagyok kiképezve Benedek Miklósból, hogy ő beteg volt-e, de hát...
Beteg is volt, de leginkább szerintem keserű. Uh-huh. Hát én tényleg azt láttam rajta, hogy egyrészt amíg élt a fia, addig is keserű volt, tehát nem volt elégedett azzal, ahogy a pályája vége felé alakultak a dolgai, de sokféle betegsége is volt. Hát nagyon szomorú, ez most nem titok egyébként, hogy amikor most beszélgetünk, most lett ez a hír.
Igen.
Igazából nyilvános, azért is keresem még a szavakat. Hát nyugodjék békében, és kitalálunk majd valamit a következő adásra, hogy mivel emlékezhetünk rá egy kicsit bővebben.
Filmszerész a mai epizód tartalmából.
Igen, hát visszatértünk, és hát Nicolas Cage-el kezdünk, akinek az Álmait hőse című filmje mostanában nyit a mozikban. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy Oscarra jelölik-e majd ezért a főszerepért, mert szerintem a pályafutásának egyik legjobb filmjéről.
Nicolas Cage az a színész, akit a környezetemben mindenki utál. Én nekem semmi bajom nincsen vele, ő a Nicolas Cage, aztán helyi értéken kezelem. De most azt figyelem meg, úgyhogy ezeket az utóbbi filmjeit nem láttam, egyiket sem, és hogy azt érzem a visszajelzésekben, hogy így kezd jó színész lenni, vagy kezd jó színész megítélése lenni neki.
Szerintem nagyon sokan azt értékelik, hogy ő egyfajta, és ez a gondolat az enyém is, de nem én mondom ezt róla először, hogy a Nicolas Cage-et jellemzi egyfajta ilyen nagyon érdekes szerzőiség, ahogy a saját sztárságát, a saját imidzsét értelmezi. Uh-huh. Tehát, hogy egy kicsit olyan, mint egy ilyen megőrült valaki, aki az őrültségét, a valódi őrültségét adaptálja bele ezekbe a C-típusú filmekben, meg az A-típusú filmekben is, de ő szerintem kifejezetten úgy használja a manírjait, hogy az egyfajta ilyen érték legyen, vagy nem is az, hogy érték, mert eleve az, hanem hogy ez a Nicolas Cage-ség, ez egy ilyen...
Hát ne valami kínos dolog legyen, egy rossz szóvic, hanem...
Nem, úgy mindennel együtt vállalva van. Tehát ugye...
Igen.
Nem olyan rég volt egy filmje, ahol konkrétan saját magát játszotta, és az igazából egy kicsit arról is szólt, hogy milyen a viszonya azzal a Nicolas Cage-el, akit a népek látnak. Szerintem sokaknak egyébként ez a nevezzük öniróniának. Nagyon sokaknak ez a szimpatikus.
De ezt benne. Meg is beszéltük még, mielőtt a filmhez értünk volna, úgyhogy erről már nem kell beszélni.
Jó, a filmről is lesz bőven egyébként mondandóm. Aztán jön az új Gondry film, a Michel Gondryról beszélek persze, a Megoldások könyve című mozi, aztán utána jön a tavalyi év egyik legjobb filmje, ami már a mozikban látható, hogy a december vége óta, amit nagyon-nagyon szeretek, ez Aki Kaurismäki, a legjelentősebb finn rendezőnek az új alkotása, a Hulló levelek, és akkor a végén jön ez az úgynevezett megosztó téma, egy YouTube csatornáról beszélgetünk majd, melyet két fiatal srác csinál, Népszínház TV a csatorna neve, és az a koncepciója ezeknek a kis filmeknek, hogy tulajdonképpen dokumentálják a fővárosi Népszínház utca életét.
Igen,
különböző témák mentén, és megkérdeznek mindenkit.
Igen, és maradjunk is ennyi, és mikor odaérünk, akkor majd megbeszéljük, hogy mi az, ami megosztó ebben, legalábbis a fogyasztók.
Jó.
Részéről, és ami pedig a zenéket
illeti. Az Oppenheimer zenéjét hallgatjuk, melyet Ludwig Göransson szerzett, és azért gondoltam, hogy ezt beszerkeztem, mert ezt kapta a Golden Globe díjat, ugyanis most hát vasárnap, illetve hétfőn, attól függ, hogy az amerikai vagy a magyar idősávokat nézzük, ugye most osztották az új Golden Globe-okat, és ez a zene kapta meg a legjobb score-nak járó díjat, úgyhogy jöjjön is az első track, melynek címe Fission.
Filmszerész, a hét filmje.
Nicolas Cage-el kezdjük a mai műsort, az Álmaid Hőse című filmmel. Ugye Nicolas Cage az a színész, akiről már megbeszéltük a bevezetőben, hogy ez legalábbis az én fejemben így van, hogy sokan nem szeretik a környezetemben, én nekem semmi bajom nem volt vele, de mégis ettől függetlenül van egy olyan érzésen kapcsolatban, mint hogyha talált volna egy ilyen sokak számára értékelhetőbb utat, mint ami eddig volt, mint hogyha így bedobta volna a lovak közé a gyeplőt, és nem az alkoholizmust választotta, hanem azt, hogy csinálok mondjuk művészibb, mélyebb értelmű blablabla filmeket, ami a blablabla természetesen idézőjelben. Nem tudom, jól érzem-e, az Álmaid Hőse ez ebbe a, hát most már két filmből álló sorozatba illik, az előző, amiben saját magát játszott, azt én ide sorolnám.
Nem, egyébként nem.
Jó, akkor nem szóltam. Jó.
Nem, ez egy független hangulatú, tehát egy indie hangulatú film, meg hát az A24 stúdió gyártotta, amely most jelen pillanatban a legjelentősebb és legoszkár érzékenyebb ilyen pici stúdió. Én úgy láttam, hogy a Nicolas Cage egy időben ugye három vonalon mozgott, most már több vonalon is mozog. Az egyik volt az a kategóriás hollywoodi sztár, ugye, aki Conner, meg Állat, a műfaj filmekben, és akkor ez ment egyre inkább lejjebb ilyen B kategóriába, néha még a C-be, meg a D-be is belecsúszott egy idő után.
A fegyvernepper az most melyik?
Az abszolút A kategóriás dráma, igen, de hát ő rengeteg olyan filmet forgatott, amíg szintén csak ilyen VOD-re, meg nem tudom én, mire jött, jöttek ki. Aztán van az a vonal, amiben ilyen független filmek szerepelnek, tehát a Disznó például, de voltak még ilyen filmjei, amik nagyon pici pénzből készülnek, nézzük, vagy viszonylag kevés pénzből készülnek, és eléggé provokatív filmek. És akkor van ez a teljesen viccre veszem magam kategória, ami az az önironikus filmje, igen, volt. Tehát ő igazából szerintem egyszerűen csak alkalmazkodott ahhoz a helyzethez, hogy olyan filmekben nem nagyon hívják, ami ne lenne extrém, vagy ne lenne ilyen olyan műfaji produkció, ahol ott ripacskodhat, meg használhatja a manírjait. De ha kifog egy-egy ilyen független filmet, mint, és akkor most kanyarodjunk rá az Álmait hősére, akkor akár még komoly meglepetést is tud egyébként. Még magához képest, még ahhoz képest is, hogy ha nem úgy nézünk rá, mint Nicolas Cage a Las Vegas végállomásért Oscar-díjat kapott színész, hanem mint Nicolas Cage, aki üvöltözik kikerekedett szemekkel. Szóval még akkor is meglepetést okoz, mert ez egy nagyon különleges film, nagyon különleges a szerep, amit játszik benne. Az alaphelyzetet szerintem nagyon szerethették egyébként az A24 stúdiónál. Egyébként a rendezője, az egy különleges, és ez is ilyen, tehát nem mindennapos dolog, hogy adva van egy északi rendező, ez a Christopher Borgli, tehát egy európai rendező, aki csinál egy darab filmet 2022-ben, Rosszul vagyok magam, az ment nálunk mozikba is, majd utána megcsinálta az Álmait hősét, és ez nagyon-nagyon kevés embernek szokott sikerülni, hogy Európából elmegy Amerikába, és akkor ott rögtön valami olyat csinálhat, ami jellemző rá. Tehát, hogy nem beteszik egy olyan hollywoodi filmbe, ahol csak bérrendező kell. És hát az Álmait hősének az alaphelyzete az, hogy van egy ilyen figura, egy ilyen professzor, aki egyet legalábbis tanár, egyetemi tanár.
Annak is néz ki.
Egy rendkívül átlagos, még az átlagosnál is átlagosabb ember, aki hát olyan nagyon sokra nem tartja magát meg az életét, van családja, és egyszer csak azt veszi észre, pontosabban azt veszi észre a világ, hogy ez az ember megjelenik a lakosok álmaiban. Tehát a legkülönbözőbb, teljesen ismeretlen ember álmában megjelenik, általában csak passzív szemlélőként, tehát hogy van, nem tudom én, azt elmondja valaki, hogy meg akarják ölni, vagy valaki kergeti, és akkor megjelenik a Nicolas Cage, aki csak így áll, és nézi passzívan, nem tesz vele semmit, és hát ez olyan méreteket ölt, tehát hogy olyan nagyon sokan álmodnak vele, hogy tulajdonképpen két-három nap alatt szinte világsztár lesz belőle, és senki nem érti, hogy ez miért van, leginkább ő nem érti, elkezd ezzel valamit kezdeni, vagy megpróbál ezzel a hirtelen ismertséggel, a hirtelen elismertséggel valamit kezdeni. Ezt praktikusan úgy kell elképzelni, anélkül, hogy egy darab spoilert is elárulnék, uh-huh, a filmből, mert van benne néhány fordulat, hogy ő tulajdonképpen biológus, és az állatok viselkedéséről tart előadásokat, és a film elején láthatunk egy jelenetet, hogy milyen lelkesek a hallgatói, amikor róla van szó, semennyire. Ő nagyon tolja, hogy van ez az állatokkal, az oroszlánokkal, meg nem tudom, az zebrákkal, mert a zebrákról beszél leginkább, de hát ásítoznak az óráján a diákok, és amikor megtörténik ez, hogy a diákok is elkezdenek vele álmodni, bemegy, és egyből mindenki érdeklődik, egyből sztár lesz, egyből érdekes lesz, amit mond, és akkor ugye a film negyedénél kiderül, hogy szerencsére ez a mozi, ez nem azon egy darab jó ötletre épülő filmek közé tartozik, ahol nem tudták kibontani. Tehát itt nagyon logikusan végig van gondolva, egyébként egy kicsit ilyen utopisztikus is a dolog egy csomószor, tehát eljátszanak tényleg a gondolattal, hogy mi történhetne, ha ez valóban megtörténhetne, hogy egy ismeretlen emberrel álmodunk, és szerintem elsősorban egyébként azért hatásos ez a film, a legtöbb néző szerintem ezért fogja valamennyire szeretni, vagy legalábbis élvezni, mert ezek az álomjelenetek, úgy vannak benne megcsinálva, hogy az ember hát egyszerre érzi viccesnek, ugyanakkor rendkívül félelmetesnek. Mert azért alapvetően ez mind a két oldalról szerintem egy nagyon félelmetes helyzet, hogy van egy idegen ember, akivel álmodsz, aztán találkozol azzal az idegen emberrel, vagy valahonnan felszínesen ismerted, meg az is, hogy te belekerülsz másoknak az álmaiba. Ez nyilván allegórikus, meg szimbolikus történet is valahol, de a film egy bizonyos pontján nagyon is a belső logikáját szem előtt tartva megy végig ezen az egészen, és hát tényleg a Cage ezzel a ilyen kopaszodó sminkkel, a kinyúlt pulcsiával, meg mindennel egy olyan Nicolas Cage-et mutat nekünk, akit még nem nagyon láthattunk, és hát a filmnek egyébként az egyik producere is sokat elárul arról, hogy milyen hangulatú mozira számítson az, aki megnézi. Ugye Ari Aster az egyik producere ennek a filmnek, aki hát az Örökséget, a Fehér éjszakákat és legutóbb az Amitől félünk című filmet csinálta. Na most szerintem az Aster filmjeinél ez egy jóval közösségbarátabb film, de az biztos, hogy van benne valami bőr alá kúszó.
Van valami olyan zavarba ejtő.
Van benne valami igazán zavarba ejtő, igen. Én egyedül a végével vagyok elégedetlen, és nem tudom, hogy mennyire érdekes ez, mert majdnem azt mondtam, hogy érdekes módon pont az ellenkező a bajom vele, ami úgy általában a filmekkel szokott, már mint a játékidő tekintetében, hogy én kevésnek éreztem a 100 percet ahhoz az ívhez, amit elkezd fölrajzolni maga a film. Tehát én egy kicsit nem azt mondom, hogy úgy van vége a filmnek, hogy hopp, egyszer csak vége van, és akkor nem érted, hogy miért nem folytatódik, de szerintem az utolsó 20 percben olyan 50 percnyi film lett belesűrítve. Aha. Tehát valószínűleg jobban magával ragadta volna az embert a befejezés is, hogyha egy kicsit hagynak rá időt, de hát közben meg mindig azon panaszkodunk, hogy mi a francia 120, meg 130, meg 170 percesek a filmek, úgyhogy akkor most legyen ez így elég. Úgyhogy nézzék meg az Álmait, Hősét, mert szerintem nem fogják megbánni.
Ami jön, az az American Prometheus című tétel, Ludwig Göransson szerzeménye az Oppenheimer című filmből, mert ugye Golden Globe díjat kapott a filmzene, aztán jövünk vissza mindjárt.
Filmszerész, már a mozikban.
Michel Gondry legújabb művészetével folytatjuk a filmszerészt. Idén és hosszú idő után az első filmszerészt. Tessék,
Gellért. Ja,
átadnám a szót.
De ismered a Michel Gondryt, nem?
Persze, videoklipet is rendezett, nem a Depeche Mode-nak, vagy ez nem ő?
Nem, az tök más, de egyébként igen. Tehát az van, hogy a Michel Gondry az egyik olyan kliprendező, aki miatt a 90-es évek MTV-je olyan volt, amilyen, már úgy értem, hogy amikor nagyon jó volt, akkor miatta volt nagyon jó. Hát a Fincher, meg a többi mellett, a Spike Jonze mellett a Michel Gondry volt az egyik olyan kliprendező, aki egyrészt megreformálta az akkor még nem is annyira öreg klippes műfajt. Ő abszolút az ilyen vizuális, kicsit meghökkentő játékosság felől közelített a klippekhez. Ő csinálta például azt a klippet, két kedvenc klippem van tőle, az egyik a White Stripes klip, amit Legóból csináltak meg, igen. Tehát hogy a zenekar is, meg mindenki. A másik meg az azt hiszem Chemical Brothers lehet, de lehet, hogy tévedek, az a klip, amikor egy vonaton ülünk.
Stargitar a dal címe.
Csodálatos.
Igen, nagyon jó.
És ugye úgy van manipulálva a kép, hogy olyan, mint hogyha...
A tereptárgyak akkor jönnének be, amikor a dob, a basszusgitár, a lábdob. Nagyon olyan szfér, elképesztő ötlet.
Tehát az van, hogy a Michel Gondry egy zseni, és elkezdett aztán játékfilmeket is csinálni. Csinált jó néhányat az évek során, igazából szerintem egyetlen egy nagyon-nagyon jó filmet csinált, aztán néhány jót, és néhány feledhetőt is, de a nagyon jó az nyilván a Makulátlan.
Még egy picit hadd menjek vissza 2002-ből, Kylie Minogue nagy kedvencem egyébként, és az Coming to My World című videóklipje, ez kedves hallgatók, hogyha nézitek.
Azt kirendezte, az is a Gondry.
Michel Gondry. Az is a Gondry. Ja, szóval, amikor nézed a klipet, és nem jössz rá, hogy hogy történik ez az egész.
De én a vonatosnál is így voltam egy ideig. Meg egyébként a Gondrynak az ötletei, tehát amivel mondjuk, ha nincs is tele az összes filmje, de a legjobb filmjében van kettő, az mind ilyen, hogy olyan nyersnek tűnik, vagy egyszerűnek tűnik az egész, és ha belegondolsz, akár csak a vonatosba, vagy akár csak a makulátlan elmében egy csomó ilyen kamera, vagy stop motion trükkbe, akkor rá kell jönnöd, hogy az iszonyú nehéz volt megcsinálni, nagyon. És nem is feltétlenül tudod, nagyon. Hogy hogyan. Szóval Michel Gondry...
Nem akartam már klippezni nagyon, de...
Nem baj, nem baj igazából, szerintem az új hallgatók kedvéért, vagy azok kedvéért, akik mondjuk nem feltétlenül a rendezők miatt néznek meg egy filmet, nem baj, ha beszélünk ilyenkor a rendezőről egy kicsit. Szóval Michel Gondrynak tavaly mutatták be a fesztiválokon a Megoldások könyve című filmjét, ami most már látható a magyar mozikba, és ami szerintem egyébként hosszú idők óta a legjobb Michel Gondry film, bár még nekem azért még így is hát messze van a csúcsformától, vagy ha nincs is messze, de semmiféleképpen nem egy olyan filmről beszélünk, mint például a makulátlan elme örök ragyogása, de ez a film ez egy nagyon személyes vallomás magáról az alkotásról, főszereplője, akit az egyre népszerűbb Pierre Nini alakít, remélem így kell alakítani, remélem így kell mondani a nevét. Egy Mark Becker nevezetű rendezőt játszik, aki éppen most végzett a filmjének az első vágásával, ami 4,5 óra lett. és a producere és a stúdió hát estandolni akarja a nyersanyagot, amire ő válaszként a munkatársaival összefog, és villám gyorsan elviszik az összes Winchestert, meg mindent, az összes film, tehát elviszik a filmet, hogy ne tudja a stúdió elvenni tőle, és elhatározza, hogy elmegy vidékre, egy vidéki kis faluba, ahol majd befejezik a filmet, és hát megy vele mindenféle stábtag, néhányan, és hát az a központi probléma, hogy Pierre hát éppen most gondolta a jó ötletnek lerakni a gyógyszereit, mert hogy szorongás ellen, meg minden ellen szed dolgokat, és kétségtelenül nagyon sok ötlete lesz a már kész filmmel kapcsolatban, csak egyetlen egy dolgot nem hajlandó csinálni, megnézni a filmjét. Tehát az egész stáb nem tudja rávenni, ilyen pajtában rendeznek vetítést neki, meghívják a polgármestert, meg mindenféle dolog történik. De hát ez nem spoiler, Pierre tulajdonképpen úgy fejezi be majd ezt a filmet, mármint a Mark Becker, hogy nem látta a saját filmjét. Ez nem egy olyan dolog, ami poén lenne benne. Az igen, hogy ezt hogyan közlik veled, vagy az utolsó kép meg aztán pláne fantasztikus. Szóval itt van egy film, ami arról szól, hogy szegény művész mennyit szenved az alkotással, és ez a film, ez szerintem azért jó, hogy azért szerethető, mert ezek a filmek tényleg arról szoktak általában szólni, hogy ez a, hát emlékezzünk ugye az Aronofsky filmre, például az Anyámra, hogy a művész mennyit szenved, amíg az ő látomását a vászonra rakja, és hogy ez egy ilyen szent szenvedés. Nem, ez a film ez arról szól, hogy a művész környezetében mennyit szenvednek. Tehát, hogy azok, akik ki vannak téve egy ilyen bipoláris, mindenféle látomásokkal terhelt embernek, aki valószínűleg tehetséges, sőt, nagyon-nagyon tehetséges, de amíg ez a tehetség kijön belőle, vagy ahogy ez a tehetség kijön belőle, az a megőrít mindenki. Tényleg rendkívül extrém dolgokat csinál a fiú, olyan dolgokat forgat a filmhez, amik nyilván nem fognak belekerülni, meg ilyen mindenféle formai ízéket, és ami a nagy trúvája filmben, és azért gondolom, hogy izgalmas, hogy ilyen apró részleteken kívül mi igazából nem látjuk azt a filmet, amit ez a srác csinált, amit a főszereplő csinált.
Sose derül ki,
hogy ő valóban zseniális-e. A végén erős utalások, hát a utalásoknál erősebb képek vannak arra, hogy a közönségnek, legalábbis a premier közönségének tetszett vagy nem tetszett, ezt nem árulom el, de elsősorban tényleg arról szól, hogy és ez szerintem tényleg nagyon izgalmas fókusz, és a Gondrynak valószínűleg ezért volt ez a film fontos, hogy azoknak az embereknek a szemszögéből, akik ennyire közel kerültek ehhez a főszereplőhöz, igazából ő nem a nagy Mark Becker, a filmrendező, hanem a szerencsétlen Mark, aki abba hagyta a gyógyszereit, akinek ez a baja, akinek az a baja, aki családtag, aki a barátunk, és akkor ebből a nagyon, nagyon bonyolult ilyen mindenféle kapcsolatrendszerből egyszer csak születik egy film, ami már aztán utána persze egy emberhez fog csak kötődni, mert ugye ő lesz a rendező, vagy őt szidják, vagy őt szeretik, de hogy ez ennél sokkal-sokkal bonyolultabb, hogy tényleg kellene, mert ő ír egy ilyen megoldások könyvét egyébként, amiben ilyen mindenféle, hát hasznos, meg egyáltalán nem hasznos dolgokat ír le, de hogy nyilván arra is utal ez a cím, hogy a forgatókönyv, mint megoldások könyve egy filmnél, vagy hát inkább csak magát a fogalmat használja ilyen több jelentéstartalmúan benne. Akik érdeklődnek a filmcsinálás után, vagy eleve érdekli őket az, hogy egy művész fejében micsoda káosz van, azoknak is érdekes lehet, de azért van benne tényleg, ha nem is azokhoz fogható zseniális húzás, amiket ugye soroltunk a Gondrival kapcsolatban vizuálisan, de azért van benne egy-két olyan ötlet, amit szerintem elviszünk magunkkal, és akkor most megint mondanám, hogy a záróképp az különösen ilyen.
Na és akkor keretbe foglaljuk ezt a beszélgetést. Azt, amire én gondoltam, azt a párizsi koncertfelvételt, vagy koncertvideót, amit nem Michel Gondry rendezett a Depeche Mode-nak, hanem Anton Corbijn.
Hát mert mindent ő csinál neki.
Igen,
szóval igazából.
Mindegy, ilyen franciás neve volt, úgyhogy ezért gondoltam azt. Ami következik, az a Trinity című tétel az Oppenheimer című filmnek a soundtrackjéről, vagy nem tudom, filmzenéjéről,
szkórjából,
amit Johan Göransson.
És azért hallgatjuk meg, Golden Globe-ot kapott a zene is.
Filmszerész. Már a mozikban.
Finnországból látogatunk.
Egy finn film következik. Nagyon szeretjük a finn filmeket.
Azt nem tudják, ha hallgatok, hogy harmadszorra futunk neki ennek a mondatnak, de igen, akkor rád is hagynám. Ez előbb tök jól kimondtam a rossz nevet a másik filmhez, de most akkor te jössz, hogy akkor aki?
Aki Kaurismäki.
Tessék.
Igen. Ő a leghíresebb finn filmrendező. Szerintem ezt egész nyugodtan állíthatjuk. Ugye évtizedek óta készít filmeket. Ha nem nézzük meg ezeket a filmeket, csak mondjuk így bele-bele nézünk, így beletekerünk mondjuk, ne adj Isten, akkor gondolhatjuk azt, hogy hát ezek tök ugyanolyanok ezek a filmek, általában ilyen munkás közegben játszódnak, vagy legalábbis nagyon egyszerű emberek között, szótlan finn emberek között. Mindig van benne egy-egy vicces gitárzenekar, vagy valami más kocsmaband, ami megszólal. Nagyon keveset, de nagyon vicceseket beszélnek ezekben a filmekben, és a legtöbbször általában arról szólnak ezek a filmek, hogy ilyen lehetetlen helyzetben hogyan találnak egymásra olyan finn figurák, akiknek így ránézésre esélyük se lenne arra, hogy mondjuk pár találjanak, vagy megtalálják a másik felüket. És igen, 2023-ban, mert ugye tavaly a hulló levelek, az Aki Kaurismäki azt gondolta, hogy akkor ő most csinál még egyszer egy ugyanolyan filmet, mint amit eddig csinált, de hogy ez az ugyanolyan film, ez szerintem kifejezetten kiemelkedő darabja lett az életműnek, ugyanis az a raffinéria a Kaurismäkivel kapcsolatban, hogy ez a fajta univerzum, amit ő a finnekből épít, vagy a finnségből, Finnországból épít, ez egy olyan izgalmas, filmes világ, mesevilág, ahol mindig ugyanolyan nagy élmény ott lenni. Tehát hiába szólnak ezek a filmek nagyjából ugyanarról, szerintem 1999-ben és 2023-ban meg 24-ben is működik a moziban egy igazán szerethető, romantikus egymásra találás. Főként akkor, hogy ez az egész be van szórva egy ilyen Kaurismäki iróniával. És itt tényleg egy munkás ember, meg egy munkás asszony tulajdonképpen leegyszerűsítve, ők találkoznak, és akkor kerülgetik egymást nem tudom, 70-valahány percen keresztül, aztán a 80. percben meg egymásra találnak, mert azt is gyorsan hozzátenném, hogy Aki Kaurismäki, aki azon ritka filmrendezők közé tartozik, aki általában olyan 90 percben meg tudja fogalmazni, hogy mit gondol.
Ennek örülök.
A világról. Kérlek szépen, 81 perces a hullólevelek, őrület, még 90 perces sincsen, és van benne egy kutya, akit úgy hívnak, hogy Chaplin, és rettenetesen sok ilyen filmes utalás van benne. Az egyik kedvenc jelenetem a filmben az az, amikor jönnek ki a moziból a két főszereplő, elmennek, és akkor néhány pillanatig két másik éppen az előadásról, szintén az előadásról kifelé igyekvő nézőnek a beszélgetését hallgatjuk, és ez is a Kaurismäki receptnek az egyik hát zseniális hozzávalója, hogy megjelenik két fickó, aki úgy néz ki, hogy nem, hogy artmoziba nem járnak, hanem hogy nagyjából sehova, tehát azt gondolnád, és akkor egyszer csak előállnak egy ilyen mély elemzéssel az előbb látott filmről, ami egyébként egy zombi film volt, hogy hívják azt a rendezőt, a Jim Jarmusch-nak a zombi filmjét nézték a szereplők a moziben, amiben az Adam Driver meg a többiek játszanak, és hogy nem lövöm le a poénját ennek a jelenetnek, de ez a két néző hát meghökkentő filmesztétikai elemzést tart néhány másodpercben, vagy hát inkább azt mondom, hogy érdekes párhuzamokat talál
kontrasztos
a filmről. Igen,
de a személy, az előítélet és az utóítélet.
Igen, és a Kaurismäkinek a rendezői stílusa igazából erre épít. A kontrasztokra. Tehát arra, hogy olyan figurákat mutat, akiknek látszólag nincs kedvük élni, ami nem igaz, ők élni akarnak, csak nem feltétlenül mutatják ki. És az a feladat, és attól zseniális a Kaurismäki, hogy megtalálta azokat a filmnyelvi húzásokat, meg azokat a színészeket, akikkel ő ezt valóban érzékeltetni tudja. És szerintem ezért vannak hatással a filmjei most is a fesztivál közönségre is, meg tulajdonképpen a moziba járó közönségre is, mert van benne valami, amit tényleg nem lehet, elvileg nem lehetne érzékeltetni, és neki mégis sikerül, és hát közben meg egy rettenetesen szellemes figura, aki igazából egy igazi mizantróp. Tehát, hogy ő nem is megy emberek közé, például most az Európai Filmdíjon azon röhögtem, hogy a csomó díjra jelölték, és még csak az sem, hogy egy normális képet küldött volna magáról a kivetítőre, hanem ilyen nagyon rossz, ilyen beszkenelt régi fotó a kutyájával.
Nagyon jó.
Kávé. És egyébként benne van a filmben is, még azok is nehezen vették észre a filmben, vagy nem feltétlenül vették észre, akik ismerik a Kaurismäkit, úgyhogy elárulom, hogy hol szerepel a filmben, majd egy munkásszálon tessenek őt figyelni, jó néhány másodpercig mutatják, dohányozni fog az ablaknál, és csendben néz kifelé, mint egyébként a hulló levelek szereplőinek meglehetősen nagy része. Mármint, hogy ők nagyjából ezt csinálják az egész filmben.
Destroyer of Worlds, gyönyörű szép című tétel következik
Oppenheimerből,
mert hogy Golden Globe-díjat kapott a filmzene is, és ennek a zeneszerzője egyébként Johan Göransson, aki ezt is szerezte, ezt a tételt, utána pedig jövünk mindjárt.
Filmszerész, tévésorozat.
Jöjjön akkor a műsor végére a megosztó tartalom, már ami a Facebookon a te oldalad közönségét illeti, mondjuk annyira nem megosztó, mint amennyire akár lehetne, ez a Népszínház TV. Valamiért én is felkaptam rá a fejem, amikor írtad a Facebookon, és bele is néztem egy-egy ilyen sketchükbe, vagy hát ilyen kisfilmjükbe, és hát ugye én nekem eszembe se jutott az, hogy nyomorpornó ez a kifejezés, pedig sokaknak eszébe jutott, Natinak is. Azt mondta, hogy neki azért ez határon túl van. Szerinte itt az arról van szó, hogy megkérdezik az utca emberét, aki nyilván nem az akadémikus, hanem az alkoholista, sokat dohányzó, azt se tudja merre hány méter, és hogy ezen nevetünk, de nem nevet rajta senki. Ezek az emberek szerintem, akik ez két fiatal srác csinálja ezt a Népszínház TV-t.
Böcskei Dávid és Sélei Márton.
Szerintem egyszerűen helyszíni riportot adnak, adott évszaknak, adott napszaknak megfelelően a helyszínről, az ott lévő emberek megkérdezésének a segítségével, némi kis kreativitás belevívve, a filmes megvalósítása, Szeretsz-e élni című epizódot hívnám ide, amikor is vannak benne ilyen pár másodperces, elhelyezzük a
Megkérdezték őket, hogy riportert szeretnek élni az emberekhez, ennyi, oda mentek igen, egy mikrofonnal.
Igen. És akkor néha, amikor két ilyen interjú, mini interjú között vagyunk, akkor a főhősünk, aki a riporter, ilyen kis bénzs a zene alatt, oda van állítva egy ilyen képre, ahol ott egy kicsit odébb áll, olyan, mint egy videóklip, mint egy ilyen modern művészet.
Meg nagyon érdekes vágások vannak benne.
Na ennyit akartam elmondani, nekem ez egy helyszíni riport, nekem belül van a piros vonalon, tehát én nem röhögök a szereplőkön, sőt azt mondom, hogy kimondottan vállalhatóra vannak összeválogatva.
Szerintem objektíven is kijelenthető egyébként, hogy ez egyáltalán nem nyomorpornó. Tehát a nyomorpornó már amennyiben létezik ez a kifejezés, az az én értelmezésem szerint azt jelenti, hogy úgy ábrázolsz egy kilátástalan helyzetben lévő embert és a körülményeit, hogy azzal próbálsz meg csak és kizárólag nyomasztó hatást kelteni. És, és semmi másról nem szól a dolog. Itt van egy nagy különbség. Tehát az előbb ugye azt mondtad, hogy olyan embereket is megkérdeznek, akik láncdohányosok, akik alkoholisták, akiknek
perifériára szorultak,
látszik rajtuk, és akkor azt mondtad, hogy azt se tudják, hogy mi merre, hány méter. Na most ez az, amiben vitatkozom, de nyilván te sem ezt akartad mondani.
Nem, ez így van. Nem ezt akartam mondani, igen. De szoktam ilyet csinálni.
De az van, hogy pont ez a lényeg ennek az egésznek, hogy ki kérdezi meg ezeket az embereket arról, hogy szeretnek-e élni?
Senki.
Tehát, hogy azok a kommentelők, akik beírták, hogy ő nem néz fogatlan nyomorultakat, meg alkoholistákat. Meg, tehát figyelj, csak azok, akik, tehát abból lett az úgynevezett konfliktus, én azért kezdtem el válaszolgatni a kommentekre, mert az, hogy valakinek nem tetszik, az tök oké. Egyébként lett vagy 1000 reakciójel az oldalon, és mondjuk van alatta 10-15 olyan komment, akik szerint ez általános iskolás színvonal, és hogy nyomorpornó. Egyébként is érdekes a social médián szerintem ez a helyzet, hogyha mondjuk van egy poszt, ami nagyon népszerű, és akkor alatta van X komment, és annak egy bizonyos hányada ilyen nagyon negatív, akkor ők valahogy úgy érzik, hogy...
Mindenki fikázza.
Igen, hogy mindenki fikázza. De egyébként meg, ha mindenki fikázna engem, akkor se zavarna, mert én ugyanúgy végignéztem egy szuszra szinte az összes videót, tehát az én véleményem ettől nem módosulna egyáltalán, de mégis azt gondolják, hogy na, én most leírtam, hogy ez szerintem így van, akkor most neked ez most meg van cáfolva, hogy ez jó, akkor ezt most légy szíves, tedd meg. Szóval, hogy itt tényleg arról van szó, hogy és tényleg nem akarom azokat bántani, akik kiakadtak a Népszínház TV videóin, de hogy ne csináljuk már azt a YouTube-on is, amit az utcán csinálunk. Hogy nem nézünk oda.
Igen.
Tehát, mert amikor azt mondod, hogy te nem akarsz egy fogadtan embert hallgatni, te nem akarsz egy alkoholistát hallgatni, aki egyébként tök jó dolgokat
hát
mond.
Nem mond hülyeségeket.
Egyáltalán nem arról van szó.
Úgy van elhelyezve az ember, bárki, aki megszólal, hogy hát pont ez a lényeg, hogy nem a nyomor.
Tudod,
pornó.
Mi a nyomor pornó? A filmes, vagy a netes ilyen mémeknek, a 80% a nyomorpornó. Az, amikor a szerencsétlennek oda nyomják a kamerát, és akkor utána mindenki azon röhög, hogy nem tud kimondani rendesen. Igen, egy
polgári Jenő hivatalában.
Így van, igen. Így van. Az
nyomorpornó.
Az nyomorpornó. De itt, ha megnézed a Népszínház utca tévének bármelyik videóját, ott nincs bevágva olyan rész, ahol mondjuk egy súlyosan függő embert nekiállnak produkáltatni.
Igen, vagy méltatlan helyzetben.
Vagy méltatlan helyzetbe hozzák. Úgy néz ki, így látja a világot. Ezt
van,
mondja.
Így van. Még annyit hozzátennék egyébként, hogy hogyha valaki esetleg mégiscsak megnézni, én ajánlom, tehát anélkül, hogy te ajánlom.
Szerintem zseniális.
Ajánlom.
Szerintem zseniális.
Hogy a két host, vagy három igazából, amennyit én láttam, ahol a hármat fedeztem föl, volt egy lány is, akinek nem tudom a nevét, valami fura neve van, aki meg, a Pikó Andrást meginterjú volt.
Meg van egy egyébként egy ilyen szakértőjük is, akikkel meg a mindenféle ilyen kereskedelmi tévébe felbukkanó szakértőket parodizálják. Tehát egy csávó, aki videónként mindenhez ért.
És hogy amit én észrevettem benne, hogy akik szerepelnek, mint hostok, mint a készítői ennek a Népszínház tévének, úgy szerepelnek ebben a sorozatban, hogy egyenértékűek a filmeken szereplő épületekkel. Tehát, hogy nincs kiemelve ő, hogy akkor most én most kilépek a fénybe, és én mint host produkálom magam ebben, hanem annyi, hogy ott vagyok, mint ahogy a mikrofon a kezemben, az is egy alkatrész. Tehát maximum egy picit lóg csak ki, tehát nem tudom, hogy érted-e, mit akarok ezzel Abszolút. Mondani, hogy itt nem akar hős lenni a Bölcskei Dávid,
Bölcskei Dávid és
Márton. Se a Márton, se a Dávid nem szeretne hős lenni, hanem egyszerűen csak, ahogy szokták mondani, hogy nem magukat veszik komolyan, hanem azt, amit csinálnak.
De egyébként, hogyha, tehát hogy szerintem a Népszínház TV-nek az is nagy érdeme, hogy föléleszti, és egy kicsit tovább is gondolja azt, amit a Sándor György csinált még a 80-as, 90-es években, az utca emberével.
Az nyomorpornóbb volt nekem egyébként.
De az sem volt az, nem az inkább értéke. Társadalmi kísérlet volt.
Há, igen, de annak idején eszünkben nem jutott bántani azokat az embereket, még akár négy szem közt sem, akik egy ilyen műsorban esetleg megfürdették magukat, mert hogy mit éppen be voltak rúgva, vagy méltatlan helyzetben voltak. Tehát nem úgy néztünk ezekre az emberekre, hogy nézd a gyökeret, röhögjünk rajta.
Nagyon sok mindent másképpen csináltunk, de ugyanakkor azért hoztam ezt most szóba, hogy egy konkrét példával bizonyítsam azt, hogy a Népszínház utca lakóit nem lejáratja, és nem kihasználja ez a csatorna, hanem pont, hogy az bizonyítja be, hogy a legtöbben ezerszer normálisabban viselkednek a nagyon fura emberekkel, mint ahogy mi a jobb körülmények között élők. Van egy rész, azt nem tudom, láttad de ami arról szól, hogy az egyik srác hát ilyen, oda megy, és tulajdonképpen ilyen csoportos szexre hívja, vagy ilyen csoportos szex buliba hívja a legkülönbözőbb embereket a Népszínház utcában. De tényleg oda megy a hajléktalan nénihez, oda megy egy nagy csoport emberhez, aki kifejezetten
vadul néznek
ki, és mivel úgy van kitalálva az a szöveg, amit mond nekik, hogy nem sértegeti őket, hanem egyszerűen csak közli velük, hogy neki ilyen szexuális preferenciái vannak.
Tehát megértést próbál kicsikarni.
Hát, hogy egyszerűen csak mondja, hogy ő itt van, és hogyha ők esetleg ezt szeretnék akkor jó. És tudod, mi van? Nem akarják megverni. Nem akarják megverni.
Azokat nem látjuk, amikor meg akarják megverni.
De figyelj, ha valamilyen helyzetben szerintem esélye volt arra, hogy hát megverik, igen, akkor az, hogy áll, nem tudom én, 6 darab cigány ember a sarkon, akik éppen beszélgetnek hatalmas bőrkabátokba, és ez a 60 kilós gyerek oda megy egy
mikrofonnal. Alátámasztva a sztereotípiát, igen.
Alátámasztva a sztereotípiát, és ráadásul meg egyébként formailag is ügyesen van kitalálva, mert ilyen kandikamerás pózból vették fel azt a részt, és több részletben láthatjuk, tehát ilyen vissza-vissza térő ez a jelenet, hogy mit reagálnak. És nem, kérdezgetik, hogy és ezt te csinálod? És ez mennyi? És pontosan mit értesz ez alatt?
Érdeklődők lettek,
és nyilván, ahogy egyébként megyünk előre az időbe, és egyre több ilyen videó készült, ugye a Népszínház utcában egyre többen értesültek arról, hogy ez a két sász mit csinál.
Ők is ki akartak lépni a fénybe.
Igen, és hogyha van veszélye egyébként, vagy hogy mondjam, ha annak van veszélye, hogy ez a dolog kifullad, vagy nem lesz annyira érdekes, az pont ez, hogy a lakók egy idő után majd nyilván kamera tudatosabban kezdenek el viselkedni, és ez viszont nem feltétlenül áll jól egy ilyen projektnek, de meglátjuk, hogy ez meddig tart.
A Népszínház TV-t a YouTube-on megtaláljátok, úgyhogy abszolút ajánljuk mindenkinek, és akkor most elbúcsúzunk lassan, de előtte még Gellért elmondja, hogy mi lesz a jövő héten, ugye?
Igen, csak a Gellért rohadtul elfelejtette, hogy ez szokott lenni nem az baj. Adás végén. Úgyhogy én most gyorsan kattingatok, és már itt is ez. Jó, igen, addigra megnézem az új Jason Statham filmet, aminek az a címe, hogy a méhész, azt én sem tudom, hogy miért.
Jaj, a méhésznek megnéztem az előzetesét, mert úgy érdekelt a cím alapján.
Hú, az előzetes nagyon gáz.
De hát nagyon rossz.
Igen, nagyon rossz. Az aztán jövő héten beszélgetünk arról a koreai filmről, ami nagy Oscar esélyesként volt emlegetve, sajnos ebben nem lett semmi, de ettől függetlenül nagyon jó film. Az a cím, hogy Előző életek, és lesz egy új horror filmünk is, az Éjszakai merülés, úgyhogy visszatért a filmszerész, és minden héten találkozunk új és új ajánlatokkal, vagy hát kritikákkal.
Újraérted a podcast csatornánk is, ugye itt-ott-tamott, leginkább a Spotify-t ajánlanánk ez ügyben. Ott fönt vagyunk, és akkor még mondd el, hogy mivel búcsúzunk.
Igen, hát az Oppenheimer című film szkorját hallgattuk az egész adásban, mégpedig azért, mert a Golden Globe-ot kapott a zene is, meg azért is, mert nagyon jó, és most az Oppenheimer című tétel lesz itt a végére. Úgyhogy hallgassuk ezt meg, és búcsúzzunk el. Minden jót, vigyázzanak magukra, és jövő héten akkor találkozunk.
Ez volt a Filmszerész, az Érdefem 101.3 filmes, tévés, mozis magazinja.